Pál Ferenc, római katolikus pap, mentálhigiénész szakember az Aréna vendége ebben az egy órában. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt éppen a kapcsolatoknál tartottunk, a kapcsolódásról beszéltünk. És ugye azt lehet látni, hogy minthogyha magány nagyon eluralta volna most a közösségeinket is. Tehát ugye beszélünk társas magányról is, hiszen magányosnak lenni nagyon sokféleképpen lehet. Ez részben ennek a kapcsolódásnak a hiánya?
Ez egy lényegi téma. Engedd meg, hogy erről egy picit, egy pár percben hadd beszéljek, mégpedig lehet, hogy egy kicsit messzebbről indulnék, mert ez egy lényegi téma. A Semmelweis Egyetem Magatartás Tudomány Intézetének a újból és újból megtörténő kutatásai alapján a magyar felnőtt lakosságnak alaphangon 50%-a kötődési zavarral él. Egy kapcsolati zavarral, ami azt jelenti, hogy érzelmileg nehéz kapcsolati helyzetekben ő elbizonytalanodik vagy magában, vagy a társában, vagy a kapcsolatban. És ez a téma a következő irányba indít bennünket, hogy manapság egy olyan kultúrában élünk, ahol az alfa nemzedék már magzat és csecsemő és kisgyerekkortól kezdve az okos eszközök világába születik bele. Ezt miért hangsúlyozom, hogy erről érdemes beszélnünk? Mert, és egy kis kitérőt még engedj meg, légy szíves, hogy mert a körülbelül a 60-as, 70-es években egyre többen érkeztek pszichológusokhoz, pszichiáterekhez, terapeutákhoz, kapcsolati problémákkal. Nem sikerülnek a kapcsolatai, elválnak, még egyszer elválnak, egyáltalán létre se jönnek a kapcsolatok, zavarok vannak a kapcsolati működésben. De olyan sokan jöttek, hogy a kutatók elkezdték föltenni a kérdést, hogy miért jönnek most ilyen sokan. A válasz nagyon egyszerű volt, mert a háborús gyerek nemzedék érkezett, akik már felnőttek voltak, 20, 30, 40 évesek, és kiderült, akkor derült ki a szakirodalom számára is, vagyis a szakma számára, hogy a korai kötődési zavarok egy életen keresztül a hatásukat, a befolyásukat éreztetik a személyekkel. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen már most 40-50-60 éve tudjuk, hogy a korai kötődésnek a későbbi kapcsolati készségek szempontjából, zárójel, beleértve az Istennel való személyes kapcsolatot is, döntő és maradandó jelentősége és hatása van. Most pedig az történik, hogy jóhiszeműen, jószándékúan, de nem elég világosan látjuk azt, hogyha 2-3-4-5-6 éves gyerekeknek oktalanul adunk okos eszközöket, pedagógiai eszközként használva az okos tárgyakat, mindazt, aminek képernyője van, mi lesz ennek a következménye? Saját élményem, képzeld el, hogy 2 éves kisfiút kereszteltem a templomba, és amikor a keresztvízzel leöntöttem a kisfiút, fölsírt, és a fölsírásra az édesapja, aki fogta ezt a kisfiút, teljes természetességgel nyúlt a zsebébe, adta neki az okostelefont, és a kisfiú már kapcsolta is be, és húzta le a menüsort. 2 éves! Ez miért ijesztő? Azért, mert tudjuk a kutatásokból, és már párhuzamunk is van, hogy egy kicsi gyereknek nincsen szüksége okos eszközökre. Ilyen szükséglet nem létezik, hanem az létezik, hogy a gyerek érzelmileg rászorul a megnyugtatásra. Tulajdonképpen ő neki egy emberre van szüksége. És nem embert kap, hanem 40-50-60 évvel ezelőtt, ahogy a háborúban a szülők eltűntek, és elhurcolták, és meghaltak, és ugye nem is folytatom, mi történt? A gyerekek személyek helyett tárgyakat kaptak. Most pedig tettünk még egy lépést, most már személyek helyett, drámai módon pont mi a szülők és a nagyszülők nem tárgyakat adunk, hanem okos eszközöket. És az okos eszközök függőséget alakítanak ki, ami kialakulatlan idegrendszert, ami kialakulatlan személyiséget olyan módon kezdik el birtokba venni, hogy mi naívul azt mondjuk, hogy személyre szabjuk az okos eszközeinket. Ám de az történik, hogy az okos eszközök személytelenre szabnak bennünket. Tehát nem egy szükségletről van szó gyerekkorban, hanem függőség kialakulásáról lesz szó. És ráadásul az okos eszközök, ezt is tudjuk, az agyunknak Nem azt a rétegét kezdik el stimulálni, nem ott kezd az agyunk aktivitást mutatni, amely részek akkor aktívak, amikor például együtt van a szerelmes a szerelmével, vagy a gyerekek együtt játszanak egymással, vagy a barátok jó ízűen beszélgetnek. De nem a boldogság központunk aktiválódik, hanem az élvezet központunk. És ennek az is lesz egy következménye, hogy gyerekként, és tudjuk, hogy ez így van, mert ez már nem a jövő, és nem a jelen, hanem a múlt. Mert már látjuk az 5 éves, 8 éves, 12 éves, 16 éves fiatalokat, hogy tulajdonképpen függőségben élnek. És egy olyan kötődés alakul ki okos eszközökhöz, amely már őket elvonja a személyektől való kapcsolattól. És így érek vissza a kérdésedhez, elnézést, hogy hosszan mondtam, ez pedig azt jelenti, hogy kialakul egy olyan függőség, ami már akadálya nem csak az emberi személyekhez fűződő kapcsolatunk, vagy meghittségnek a kibontakozásában, hanem akadály a személyes Istennel való, a Jézussal való bizalmi viszony kialakulásában is.
Tanulható a jó kapcsolódás?
Hogyne. Mégpedig az alapján tanulható, hogy mi felnőttek, hát mi vagyunk autonóm és kompetens személyek, és mi vagyunk abban a lehetőségeknek a birtokában, hogy érzékeljük azt, hogy a gyerekeinknek elsősorban mi ránk, emberekre és személyekre van szükségük, nem tárgyakra és nem okos eszközökre. De ez azért annyira nehéz, mert már mi is függők vagyunk. Mert tulajdonképpen esténként mi is már a saját pillanatnyi rövidtávú érzelmi stabilitásunkat és egyensúlyunkat okos eszközök révén szabályozzuk. Tehát ezért tulajdonképpen, hogy a gyerekeinknek jót adjunk, és lehetővé tegyük a személyiség fejlődésükben, hogy személyekhez tudjanak kapcsolódni, mikor tényleg személyekre van szükségük, ezért közel legyenek a saját legbelsőbb vágyaikhoz, ne csak élvezetekhez és jutalmakhoz és kielégüléshez. Ehhez tulajdonképpen arra van szükség, hogy mi felnőttek, 20, 30, 40, 50-es éveinkben járó felnőttek, kezdjünk el kicsit alakulni és változni, és ismerjük föl, hogy egy következő nemzedéknek az életét, kötődési készségét mi most döntően befolyásoljuk.
Ez tud működni szigetszerűen? Ugye nagyon sokszor azt mondják szakemberek, mondjuk oktatási szakemberek, szociológusok, pszichológusok, hogy nyilván ez így van, de hogy így működik a világ. Ez egy nagyon leegyszerűsítő válasz, amikor azt mondják, hogy hát így működik a világ. A virtuális világ itt él közöttünk, bennünk van, velünk van.
Mikor erről a témáról beszélek, akkor vagy valami ilyesmit mondanak, kicsi széttárják a karjukat, azt mondják, hát ezzel nem lehet mit kezdeni, vagy pedig a kritikusabbak pedig azt mondják, hogy Feri, te vissza akarsz minket vinni a múltba, hát ez a múlt. Nem a múltba szeretnék visszatérni, hanem a gyerekeinkhez, az emberi viszonyokhoz. És nagyon szomorú vagyok, mikor valaki, miközben nagyon tetszik nekem ez a technológiai, információs kultúra és a fejlődés, ez fantasztikus, hogy mi mindenre vagyunk képesek, egyszerűen lenyűgöző. De ez nem jelenti azt, hogy ne lennénk szabadok, és ne tudnánk döntéseket hozni arról, hogy a gyerekeinkkel hogyan bánunk. Hát tudjuk, hogy a szilíciumvölgyben ennek a tudományos, technikai és információs kultúrának az atyai nagyon is szabályozták az okos eszközök használatát a saját gyerekeiknél. Tehát még csak nem is kell valamit nulláról kitalálni, hanem tudhatjuk, hogy akik látták, hogy annak milyen hatása van hosszú távon, a korlátlan, az ellenőrizetlen használatnak. És nyilván ennek megvan egy másik része. Nem elég azt mondanom apukaként és anyukaként, hogy ne kapcsold be, vagy hogy tilos netezned, hanem a fontosabbik rész, hogy akkor ott vagyok-e, hogy játszak a gyerekeimmel. Hát nem elég csak kivenni a kezéből valamit, hanem adom magamat oda.
Lehet, hogy egy picit visszakanyarodva a beszélgetésünk legelejéhez, ugye a feltámadás ünnepéről beszélünk, hiszen a beszélgetésünk ez az apropója, és ha az ünnepeinkről beszélünk, ugye említetted ezt a példát a keresztelőről, amikor előkerült a mobiltelefon a síró gyerek megnyugtatására, hogy vajon nem arról van egyszerűen szó, hogy sokkal könnyebb a virtuális világban jelen lenni, mint a saját életünkben?
Persze, hogy könnyebb. Könnyebb, és stimulál bennünket, és nagyon gyorsan élvezeteket ad, főleg ha játszunk. játszunk az okos eszközökkel, de pontosan így van. De akik azokat, a játékokat elkészítik, az pszichológiából elég okosak. Hát pontosan tudják, hogy hogyan kell stimulálni az emberi agyat, és hogyan lehet függővé tenni a következő nemzedéket.
Hogyan legyünk jelen az életünkben?
Egy élményemet hadd mondjam el, hogy autóval utaztunk, egy család volt ott, és én meg még velük, és lelkes volt nagyon, körülbelül egy olyan 7-8 éves kisfiú. És ez a 7-8 éves kisfiú nagyon élvezte, hogy most a szülei ott vannak, és van most még egy felnőtt is ott van, és akkor elkezdett kérdezgetni. Talán jópofa kérdéseket tett fel, azt mondja, hogy apa, mondd meg légy szíves, hogy Ausztrália nagyobb, vagy Európa? És akkor most Afrika nagyobb, vagy Európa? És akkor a harmadik, negyedik kérdésnél ült ott még valaki, azt mondja, ne kérdezzél már hülyeségeket, Pistike, ne nyaggasd az apádat, nézd meg a Google-ban. És a kisfiú körülbelül 2 másodpercig csöndben volt, és utána a következőt pont olyan igazi gyermeki csalódottsággal azt mondja, hát pedig én csak beszélgetni akartam, már azt sem lehet. Hogy tulajdonképpen egy egészséges kisfiú, hogy ő még kérdez, és az ha egy kicsit csavarhatok a válaszon, az a kérdés, hogy mi vagyunk-e még olyan egészségesek, hogy fölismerjük, hogy a gyerekeink még minket akarnak. Hogy tulajdonképpen, mikor megkérdez, hogy Ausztrália nagyobb vagy Európa, nem információt akar, hanem kapcsolódni szeretne. És hogy azt az örömet átélni, hogy apa tudja a választ, hogy nekem milyen apukám van, hogy apukám ezt is tudta, és hogy apukámhoz mindig lehet fordulni. És hogy amikor apa válaszol, akkor nem információkat ad pusztán, hanem egy érzelmi kapcsolat bontakozik ki kettőnk között. És ha apa válaszol, amikor én kérdezek, és ez az élményem 2 évesen, 4 évesen és 14 évesen, akkor mit tanulok meg, hogy érdemes bíznom az apámban. Hogy az egy biztos dolog, mert apához fordulhatok.
Egyébként, hogyha most innen indulunk ugyanehhez a kérdéshez, akkor ugye azt értem a szavaidból, hogy a gyerekekben megvan ez a természetes kapcsolódási szándék.
Így van.
Csak a technológia tehet arról, hogy mondjuk mire ő felnő, meg hát esetleg a szülei, de igazából a technológia, hogy addigra leszokik ezekről a kapcsolódásokról, mondjuk a klasszikus, hagyományos kapcsolódásokról?
A technológia semmiről sem tehet. Mi tehetünk bármiről is, ami történik? Hát a technológia technológia. Se nem jó, se nem rossz, egyszerűen kész van, a kezünkben van. De miután olyan gyorsan változik a világ, és nagyon fontos, hogy egyetlen fél szavammal sem szeretnék ítélkező lenni, vagy minősítő, vagy bántó, hiszen tulajdonképpen itt olyan információkról is van szó, amelyek nem állnak még elég világosan a rendelkezésünkre. Tehát azt látom, hogy még a szűkebb környezetemben is, hogy apukák és anyukák, akik szeretik a gyerekeiket, tulajdonképpen tudás hiányában, a megfelelő és pontos információ hiányában pedagógiai eszközként használják az okostárgyakat, nem is sejtve, hogy tulajdonképpen annak a hosszú távú következménye mi. Tehát ezért nem ítélkezés, nem minősítés, hanem a fontos információknak az átadás. És milyen hálás vagyok, hogy meghívtatok, hogy erről lehet beszélni.
Ugye azt mondtad, hogy nagyon gyors a világ. És az jutott eszembe, hogy visszakanyarodjak a kiinduló témánkhoz, ugye a feltámadás Igen. ünnepéhez, hogy ugye a feltámadás után, ugye a Biblia szerint 40 napig marad az asszonyok között, ugye? Hogy van-e, szerinted, te hogy látod, hogy van-e elég időnk az ünnepeinkre? Nem csak a nagy ünnep, a sátoros ünnepeinkre, hanem általában a hétköznapi ünnepeinkre. Egyáltalán van-e időnk az ünneplésre?
Igen, nevet kötözködésnek érlek, egy picit több ideig marad, olyan 50 napig, és nem csak az asszonyok között, hanem mindenki között. De tényleg nagyon fontos találkozásai vannak az asszonyokkal, tehát nem csodálom, hogy miért ezt mondtad, hogy persze, az ünneplés kérdése egy nagyon nagy téma, de ünnepelni ki tud? Vagy mi a föltétele annak, hogy egyáltalán ünneplés képes legyek? Az ünneplésben kétség kívül ott van az az érzékem vagy érzékenységem, hogy tudom, mi a lényeg. Hogy tudom, hogy mi az, ami igazán lényeges. És ez nagyon érdekes, hogy onnan indultunk a kérdéssel, vagy a témával, hogy gyors fejlődés és a tempó fölvétele. Hogy ma már azért a többség elkezdte megkülönböztetni azt, hogy mi a fontos, és mi a sürgős.
És egyáltalán nem mindegy, hogy meg tudom-e különböztetni, hogy sürgős vagy fontos.
Mert nagyon sok sürgős dolog egyáltalán nem fontos, és amikor már merek sürgős dolgokat nem megcsinálni,
akkor kiderül, hogy semmi probléma abból nem adódik, mert sürgős volt ugyan, de egyáltalán nem volt fontos. Tehát az első, hogy rájövök, hogy ilyen kettő között van különbség, hogy és sürgős, de nem fontos.
De a következő lépés még érdekesebb. Ez pedig az, hogy miután olyan sok minden van a kezünkben, olyan sok lehetősége van az embernek, ezért az lesz az élményünk, hogy minden fontos dolog se fér bele az életünkbe. És tényleg így van. És ezért van egy másik megkülönböztetésünk, hogy elkezdem megkülönböztetni a fontos dolgokat a lényegtől, vagy a lényegestől. És kezdek tudni fontos dolgokat is elengedni, mégpedig azért, hogy a lényeg megmaradjon. És az ünneplésnek a világa akkor tud bennem kibontakozni és realitássá válni, ha én ezekre a megkülönböztetésekre képes vagyok. Mert most csak egy életképet hadd hozzak, ott vagyunk mondjuk egy ünneplés kellős közepén, de én ott is az okos eszközömet, ugye, mert hogy pillanat, és jelen kell lenni, és sürgős, és nézem, hogy mi történt, 5 másodperc, 5 perc, és nem tudunk ünnepelni. Tehát az első föltétele, most innen nézve, hogy képes legyek a lényegben lenni, a lényeget megragadni, tudni, hogy a személyek fontosabbak, mint a tárgyak. Vagy hogy a boldogság fontosabb, mint az élvezet. Tehát ezért a lényeg megragadására van szükség. És a második szempont pedig, hogy amikor képes vagyok a lényeget megragadni, akkor tulajdonképpen az azzal is együtt jár, hogy nagyon sok mindent képes leszek elengedni. Pusztán azáltal, hogy átélem, hogy a lényeg mennyire képes az életemet gazdagítani, vagy teljesíteni, és a lényeghez képest...
Azt tudom mondani, hogy milyen csip-csup veszteség, hogy most ezt elengedtem, erről lemondtam, hogy ezt most nem vettem meg, vagy hogy most ezt az élvezetet kihagytam,
a lényeghez képest. És ezért fontos, hogy ne egyszerűen csak azt mondjuk, vagy azt tegyük, hogy ezt nem, hanem hogy mi az igen.
Mi az, ami segít a lényeget felismerni? Hiszen, hogyha most idehozzuk nyilván a technológiát is, akkor nyilván ma lényegesen több információ áll mindenkinek a rendelkezésére. Annak is, aki egészségesen használja a technológiát, és főleg annak, aki nem, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt akár, vagy akár 15 évvel ezelőtt is. Mi segít szerinted a lényeget felismerni?
Felnőtt ember esetében nem egyszer a hiányaink, vagy a szenvedéseink, vagy a csalódásaink azok, amelyek elvezetnek a lényeg fölismeréséhez. Nem esik ezt jól mondanom, de egyébként ez is a kereszténységbe ágyazottan egy nagyon fontos üzenet, hogy a csalódásaink, a fájdalmaink, a veszteségeink, a vereségeink, a gyöngeségeink, a kudarcaink, azok, amelyek nem egyszer fölnyitják a szemünket, de a szívünket is arra, hogy te jó ég, hogy elmentem a lényeg mellett. Hogy például egy élményemet, egy elvált férfi, ahogy ezt mondta nekem, azt mondja, hogy Feri, 6-8 év házasság után váltam el, és mindig mondtam a feleségemnek, hogy ez is hiányzik, és azt sem kapom meg tőled, és ezt is vágytam, hogy majd megadod, és nincsen, és elköltözött otthonról. És akkor egyszer csak több mint egy év után szíven ütötte őt az, hogy te jó ég, hiszen elhagytam a feleségem meg a gyerekeim. És eljött hozzám, és a következő kérdést tette föl nekem, azt mondja, Feri, azt mond meg nekem, az, hogy lehetséges, hogy 8 éven keresztül azzal foglalkoztam, mi hiányzik, mi nincs meg, mit nem kapok meg, mit nem adtál meg nekem. És egyetlen egyszer sem gondoltam arra, hogy mi a lényeg. És hogy most már tudom, hogy a lényeg a feleségem, meg a gyerekeim. Ezért válaszoltam azt, hogy nem egyszer a fájdalmaink, a veszteségeink, a sebeink, a szenvedésünk az, ami elvezet bennünket a lényeghez. És ezért milyen fontos ez, ezért egyáltalán nem a leglényegesebb célunk az, hogy minden szenvedést és fájdalmat megszüntessük, hanem szüntessünk meg minden fölösleges és értelmetlen és megszüntetendő fájdalmat és szenvedést, de közben legyen elég életbátorságunk ahhoz, és elég húsvéti fényünk világosságához, hogy fölismerjük, hogy például az a szenvedés, amin ez a férfi ember átment, ahogy átélte annak a fájdalmát, hogy hogyan veszítette el bizonyos szempontból a feleségét és a gyerekeit, hogy ez a szenvedés és fájdalom, ez valami jónak a kiinduló pontja lehet az ő lelkében. És hogy ezt a szenvedést jó, hogy átélte. És ezt úgy is mondhatnám, és akkor megint picit kapcsolódunk a húsvéti üzenethez, hogy két lehetőségünk van, most egyszerűen szólva. Az egyik, hogy az élet mindegyikünket megsebez. És ezért nézhetjük a sebeinket, és mondhatjuk azt, hogy a sebeinkből elszivárog az élet. Hogy az élet mégse olyan jó, mégse olyan gyönyörű, hogy becsapott az élet. De van egy másik lehetőségünk. Ez pedig az, hogy a sebeinkből élet fakadjon. Nem az egészséges részünkből fakadjon élet, hanem a sebeinkből. És ez húsvétnak is az üzenete, hogy Jézus a kereszten ott van a sebeivel, és az az üzenet, hogy ezekből a sebekből élet tud fakadni. És mi akkor férként, és feleségként, barátként, és társként, és ismerősként, és embertársként átéljük azt, hogy az élet megsebez, vagy hogy mi magunk megsebezzük magunkat vagy egymást, de utána eldöntjük, hogy azt akarjuk, hogy a sebeinkből élet fakadjon, és ez lehetséges.
Pál Ferenc, római katolikus pap, mentálhigiénész szakember volt az elmúlt egy órában az Inforádió vendége. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon köszönöm a hívást.
A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevükben is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.